Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Fertőszögi Péter, a Bávart Aukciós Ház művészeti igazgatója a vendégem, és a témánk az több minden, de elsősorban egy kiállítás kapcsán beszélgetünk, amit a Báv és a Magyar Nemzeti Múzeum szervezett közösen, a címe pedig Reprezentáció és Technológia és Érmekről szól ez a kiállítás, egy elképesztő érem művészeti kiállítás, ami nem csak az érmeket mutatja be, hanem azt is, hogy ezek hogyan készültek, sőt az eszközöket is. És azért érinteni fogjuk a 85. művészeti aukciót is, amely május 20 és 21-e között 6 órakor lesz a MOM kulturális központban, úgyhogy nagyon sokat kell most beszélnünk nagyon rövid idő alatt, úgy érzem, mert hogy általában 20 perc áll rendelkezésünkre a gyűjtőben. Vegyük előre szerintem a Reprezentáció és Technológia című kiállítást, ami 3 évszázad éremművészetének titkai alcímmel fut, és a Magyar Nemzeti Múzeumban látható. Volt nektek már korábban is éremkiállításotok, ez nálatok egy nagyon kuráns téma a Bávnál.
Nyilván foglalkoztunk numizmatikával, de ez egy egészen más. Ez nem éremkiállítás elsősorban. Itt nem főleg érmeket mutatunk be, hanem az érmek készítéséhez szükséges verőtöveket, vagyis a szerszámokat, amelyet úgy lehet felfogni, mint a negatívját a pozitív éremnek, és azt a technológiát, amellyel készülnek. Ugyanis mi kezeljük talán a világ legnagyobb egyben lévő verőtő gyűjteményét, ez 25 ezer, több mint 25 ezer darabot számlál. Nem ismerünk más ilyen nagy példányszámot felvonultató verőtő gyűjteményt, és ez a verőtő gyűjtemény gyakorlatilag 3 évszázad emlékérem verését mutatja be. Tehát nem a forgalmi pénzek, hanem az emlékérem. Gyakorlatilag a Rákóczi szabadságharctól egészen a 21. század elejéig.
Mi volt a funkciója ezeknek az emlékérmeknek?
Minden korban kiadták őket valamilyen esemény kapcsán, valamilyen érdekes, izgalmas történelmi, vagy kultúrtörténeti, vagy gazdaságtörténeti, vagy bármilyen más politikatörténeti esemény kapcsán, hogy ne mondjam Ferenc József koronázása, vagy az 1956-os nemzetőri elvény, amiből mindösszesen 3 darabot sikerült verni, mert november 4-ére készült el a verőtő, és ebből egy darab maradt meg a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményében, tehát ilyen kuriózumok is vannak benne, vagy a legkorábbi az például a gyulafehérvári vár építése, vagy újjáépítése kapcsán 1714-ből származik. Szóval elképesztő gazdagsága. Én úgy szoktam mondani, hogy ez a verőtő gyűjtemény egy acélba vésett levéltár, hiszen minden egyes veret valamiről mesél, árulkodik, és ezeknek a felfejtése a számos tudományág együttműködésén kell, hogy múljon. Tehát itt megjelenik a heraldika, a történelem, a kultúrtörténet, a művészettörténet, a gazdaságtörténet, a politikatörténet, tehát minden egybe, hogy ezek az apró mozaikok összeálljanak. Hát vannak olyan érmek, hogy amelyek változtak az idők során. Tehát például Ferenc József koronázási érme, és a hátulján változott az, hogy éppen az aktuális magyar minisztérium, milyen vagy kormány milyen miniszterekből állt, és így tovább.
Nem véletlen a címe a kiállításnak, hogy Reprezentáció és Technológia. Mindaz, amit most elmondtál, hogy miért adták ki ezeket az emlékérmeket, ez tulajdonképpen a uralkodói reprezentáció, politikai reprezentáció. Mit jelent pontosan ez a szó? Egy picit fejtsük ki, hogy miért fontos kiadni ezeket az érmeket egy uralkodónak, vagy bármilyen fontos esemény kapcsán. Miért kell, hogy ez megmaradjon?
Ez egy hagyomány volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez abban az újkori polgári világban egészen gyakorlatilag napjainkig egy hagyomány, hogyha van valamilyen jelentős esemény, vagy van egy jelentős személyiség, akkor annak tiszteletére kiadnak egy emlékérmet.
Vagy ő maga kiadja. Hogyha
az mondjuk is lehet, de általában itt valaki számára. És ez megtalálható a 20. század második felében is, és a legnagyobb szobrászművészeink, éremművészeink készítik, és csak egy példát mondjak, mondjuk Borsos Miklós szobrászművész életében több mint 500 érmet készített, amelyek fűződtek különböző eseményekhez, emberekhez, egyebekhez, de Berán Lajostól kezdve Madarasi Walteren át egészen Varóig vissza lehet menni a 18. században, Daniel Varóig, aki a legkorábbi komoly éremvésnök a 18. században. Szóval itt nagyon komoly művészek munkáiról van szó, és mint mondtam, itt alapvetően mi a szerszámokat mutatjuk be, azokat az acélverőtöveket, amelyekbe belevésődik a negatív veret, és ezeknek a kétoldali verőgéppel való összeütése kapcsán jön létre a veret. Sok esetben úgy oldottuk meg a kiállítást, hogy ugye mi az általunk kezelt gyűjteményben a verőtövek vannak, de a Nemzeti Múzeum őriz számos veretet. És így a közönség láthatja azt, hogy milyen szerszámmal, milyen veret készült. És ezek lehetnek aranyból, ezüstből, bronzból, különböző anyagokból, de ez a reprezentáció lényege. A technológia pedig azért fontos, mert bemutatjuk azt a folyamatot, hogy onnantól, hogy a szobrász vagy a vésnök megtervezi, egészen a verőtőig, sőt a veretig, hogy néz ki ez a folyamat az időbeliségbe. Nyilván rajzos ábrának kezdetbe a középkortól, hogy kalapáccsal ráütöttek, és akkor ott lett a nyoma, egészen a modern technológiás verőgépekig, és hát a kertben még fölállítottunk egy most 100 éves Schuller típusú verőgépet, ami akkor 1926-ban, amikor forgalomba állították, akkor a legmodernebb volt, amelyekkel a elsősorban ezzel a kisebb változattal az apró pénzeket verték, és a korban az egy nagyon fontos dolog volt, hogy egy perc alatt 120 érmet tudott verni, és ez egy nagy fordulatszámot jelentett. De mondom, a lényeg a szerszámokon van, és hát csodálatosak. Tehát.
Azért nagyon jó, hogy egy kiállításon látni, hogy készülnek ezek az érmek, mert néha, hogyha bemegyünk egy olyan kiállításra, ahol érmeket mutat be a kiállítás, akkor mit látunk? Tömegével látunk érmeket egymás mellett többnyire. Nem nagyon lehet az érmeket máshogy bemutatni, és egy idő után már gyakorlatilag cikázik a szemünk, meg káperázik ettől a sok apróságtól, amit ugye kéne ott részleteiben látnunk, és így valahogy sokkal izgalmasabb megközelíteni ezt a témet.
Itt azért jobb a helyzet, mert hagyományosan ugye ezek nem forgalmi pénzek, hanem emlékérmek.
És nagyobbak,
az emlékérmek azok mindig nagyobbak, tehát azért itt legalább átlagosan 7-8 centi az átmérő, és pont azért, hogy a közönség élvezni tudja, mi nagyon vigyáztunk arra, hogy ez egy eszenciális válogatott anyag. 25 ezer verőtőről beszélünk, ebből körülbelül 200-at állítottunk ki, különböző témákban, korokban, egyebekben, mellé téve az érmeket azért, hogy emészthető legyen, azért, hogy a technológiát mutassuk be. Én mindig vallom azt, hogy a kevesebb több. Tehát, hogyha jól válogatsz kevesebbet, az a sokkal többet tudsz mondani, mint hogyha ráömleszted a mennyiséget a közönségre.
Az érem esetében ez egy nagyon fontos dolog.
Igen, és ugye...
Kivéve, ha valaki szerelmes az érmekbe, mert annak nyilván nem lehet elegendőt mutatni, de egy átlag embernek sokszor sok.
Igen, és itt elmondjuk végül is az éremverés olyan technológia történetét is, hogy készül maga a verőtő. Erről nem tudnak az emberek. Kiejtjük ezt a szót, hogy verőtő, nem tudnak.
És hogy készül?
Gyakorlatilag egy szobrász vagy egy vésnök elkészít egy gipsz mintát. Abból leöntenek egy bronzot. A bronzot, miután már a technológia megengedte, ugye, ott kezdem, középkorban alla prima belevésték a verőszerszámba. Nyilván az egy idő után elkopott. Most azért az acél és a technológia azt engedi meg, hogy kiöntenek egy bronzot, ez egy sokkal nagyobb tányér, tehát olyan, mint egy nagy plakett, sokszor 20-25 centi átmérő. És utána egy gép letapogatja pontról pontra, és lekicsinyíti akkorára, amekkorára az érmet csinálják, és ugye a letapogatás az azt jelenti, hogy a domborodásokat leveszi.
De most
a mai technológiáról. Igen, hát ez azért nem annyira mai, de ez már
20. századi.
Mondjuk a fejlettebb technológia. És ebből ezután tudják belevésni, vagy bevési bele a gép az acélverőtőbe negatívot, és azzal készül a pozitív érem. Tehát azért itt szeretném elmondani, hogy csak mondjuk az anyagiakra lefordítsuk ezt. Mondjuk ennek a 25 ezer verőtőnek, ha most újra elő kéne állítani, akkor nagyjából az előállítási költsége lenne 25 milliárd forint. Tehát egy őrült nagy értékről beszélünk, és hát azért a maga a gyűjtemény azt azért úgy kell elképzelni a közönségnek, hogy ebből a 25 ezerből eleve 6 ezer darab, több mint 5 ezer, de még egy-kettőt, vagy néhány százat javasolunk, tehát közel 6 ezer darab állami védettség alatt áll. Tehát kifejezetten védett.
Ezek mind magyar érmeket vertek, mind
magyar. Uh-huh. Utána van egy nagyon komoly rész, amely kultúrtörténeti, numizmatikai vagy egyéb szempontból rendkívül fontos, és van e fölött egy nagyobb hányad, amely pedig olyan események vagy olyan momentumok miatt fontos, mint például a rendvédelmi szervek kabátgombjai meg egyéb, mert ezeket is itt verték. De hát olyan elképesztő kuriózumok vannak, hát egyet hagy említsek, mert ezt szerintem a hallgatók nem is hinnék el, hogy ilyen van. Miközben dúl a hidegháború, és a 60-as évek elején járunk, és a csúcson van ugye kubai válság ideje, gondolnád azt, hogy a magyar állami és pártvezetés a kubai válság kellős közepén elrendeli, hogy készítsék el a harmadik világháború emlékérmének vagy kitüntetésének a verőtövét.
Jézusom.
És ez ott van a kiállításon, 4 darab verőtő, amiből az érem létrejött volna. Tehát még nincs harmadik világháború, de az előrelátó párt és állami vezetés biztos, ami biztos elkészíteti a verőtövet.
Nagyon félelmetes gondolkodásmód.
És pont igen. Most aktuális is. Uh-huh. Tehát azért elképesztő dolgok.
Na most, reméljük, még most ebben, nem vert senki.
Senki. Na de azt akartam csak mondani, hogy erről senki nem tudott. Most képzeld el, hogy amikor ezek a verőtövek kapcsán előkerülnek ezek az adalékok, hogy ezek apró pici momentumok, de hozzájárulnak ahhoz a mozaikhoz, hogy egy kort egészen más szemlélettel rakjunk össze. Ezért mondom azt, hogy egy acélba vésett levéltár, amelynek a feltárásánál még nagyon a kezdetén tartunk. Uh-huh. Tehát egy kincses bányáról beszélünk.
És egyébként, aki mondjuk egy ilyet elkezd gyűjteni, az hogy jut eszébe ilyen dolgokat gyűjteni? Mert oké, az hát érem, az
itt,
egy dolog.
Itt nyilvánvalóan ez úgy halmozódik fel egy ilyen gyűjtemény, hogy az a cég, vagy az iparág, amelyik veri, annál halmozódik uh-huh. fel, és aztán ez gyakorlatilag öröklődik. Tehát itt egy olyan történetűséggel állunk szembe, hogy az egykori gyulafehérvári Verdének, a körmöcbányai Verdének, a budapestinek és néhány bécsi Verdének az éremgyűjteménye van együtt, uh-huh. reprezentálva azt az utat egyébként, amely ahogyan az emlékéremverés és ahol történt. Uh-huh. Tehát az, hogy Budapestre került Körmöcbányáról, az ugye alapvetően összefügg Trianonnal, hiszen 1920-ban gépekkel együtt az egész állományt és a verőtöveket átmenekítették. Tehát, hogyha ezt nem tették volna meg, akkor ez a verőtő állomány, vagy ennek az a történeti része, ami 1920-ig egyben volt, az nagyjából ott maradt volna Körmöcbányán, a gépekkel uh-huh. együtt.
Picit beszéljünk szerintem itt a kiállításon túl arról is, hogy mi történik az aukciótokon, hogyha egyet értesz, vagy van még esetleg olyan téma, amit, vagy még ilyen érdekes történet.
Hát azt érdemes még elmondani, hogy a kiállítás május 25-éig látható, és a múzeumok majálisával fejezzük be. Uh-huh. Azért is várunk mindenkit szeretettel, mert kint lesz a báv is, és nem csak a verőtövek kapcsán, hanem egy rendhagyó kincskeresésre invitáljuk a fiatalokat, elsősorban a gyerekeket.
Hát ez nálad már megszokott.
Ez nálam már megszokott, és remélem a kollégáim is majd kijönnek, tehát minél többünkkel lehet találkozni, de azért uh-huh. ez egy bávos kincskeresés lesz alapvetően, sőt, mi több, szeretnénk gyerekek számára árverést is uh-huh. szervezni, 4 alkalommal a szombat-vasárnap, uh-huh. úgyhogy jöhetnek a gyermekek, ők is licitálhatnak, és különböző érdekes, értékes, számukra értékes kis műtárgyakat nyerhetnek, úgyhogy egy ilyen kis
és egy igazi műkincsodással találkozhatnak a
személyedben. Igen, egy ilyen kis családi sóval szeretnénk befejezni ezt a kiállítást és emlékezetessé tenni. Miközben egyébként a másik oldalon, ahogy már beszéltünk róla, éppen szombaton, bocsánat, ezt nem mondtam. Tehát ahogy már beszéltünk róla, május 10-én nyitotta meg kapuit a 85. művészeti árverésünk anyagát bemutató kiállítás, amely május 20-án, 21-én lesz a MOM kulturális centrum kupolatermébe. A kiállítás pedig
szokott.
Így van, uh-huh. a kiállítás pedig a BÁV Szent István körúti aukciós házában nézhető meg, és hát a szokásos magas szintű, a műkereskedelem teljes palettáját felvonultató anyaggal várjuk az érdeklődőket és a közönséget, tehát a márkás kar, az első nap a márkás karórák, az ékszerek és az ezüstök kerülnek kalapács alá, az ékszerek között olyan kuriózum, mint például Madonna kedvenc ékszerészének gömbhala. Lesz egészen komoly 32 millió forinttal induló Rolex Daytona karóra, az ezüstök között is fantasztikusan szép asztali díszek, a festményanyagban kiemelkedő kvalitású 19. századi itáliai festő Luigi Nononak egy nagyméretű képe, és hát ennek az aukciónak a kapcsán egy külön műtárgy együttest is árverezünk, Pécsi Sándor Kossuth Díjas színművész művészi hagyatékát, bútorokat, műtárgyakat, festményeket, bemutatva egy kicsit azt a gyűjtési koncepciót, ahogyan ő gyűjtötte a tárgyakat, és hát talán az egész kollekciónak és az egész árverésnek a legfontosabb tárgya katalógus címlapján is ez van, Vaszari Jánosnak a Kilátása műteremből című képe, amely Pécsi Sándor gyűjteményének a legreprezentatívabb darabja, és érdekes a történet, 1961-ben vásárolta, úgyhogy bement a Báv Szent István körúti galériájába, és azt mondta, hogy azt kérem, mert akkor ilyen képek lógtak nálunk úgy standard a falakon. Ott megvásárolta, egyébként meg is van mai napig a vásárlási cédula. 2001 néhány száz forintért vásárolta, és most így hosszú idő után gyakorlatilag közel egy 70 év után visszakerül ez a kép több mint 60 év után visszakerül ez a kép a Báv Szent István körülti üzletébe, amely most már aukciós ház, azért, hogy hát azért egy egészen más áron, de mégiscsak a árverés csúcspontja legyen, és újra megvásárolható legyen más gyűjtők által. De hát gyönyörű bútorokat,
igen, pont ezt itt nézegettem a katalógust, hogy elképesztő szép és különleges bútorok vannak most. Van itt egy Hartai ruhásszekrény, nem is olyan drága, de annyira szép.
Így van. Például. De hát a műtárgykészlet is hozza a hagyományos klasszikusokat, a zsolnaikat, a Biedermeier és egyéb tárgyakat, de mellette ott van a modern kerámia, ott van a modern iparművészet termékei, és azok a kísérleti darabok, amelyek a 60-as, 70-es éveket jellemezték, egészen a fegyverekig bezárólag. Most például van egy különlegesség, egy kifejezetten magas szintű keleti kollekció is gazdagítja az árverést, éppen ott lapozgattak.
Ez is egy magángyűjteményből?
Több magángyűjteményből, uh-huh. De nyilván itt most a szerencsés véletlenek folytán egy egész komoly kis anyag jött össze ebből a műfajból is. Szóval akik ellátogatnak hozzánk a kiállítást megnézni, azoknak is páratlan érményben lesz részük, és hát akik pedig találnak olyat, amit szívesen megvennének, ott arra számítunk, hogy valóban egy gazdag anyagból válogathatnak, és bízunk benne, hogy komoly licit harcok lesznek ezekért a sok esetben muzeális jelentőségű tárgyakért, tehát én nagyon bizakodóan tekintek a tavasz nagy aukciója és nagy műkereskedelmi vállalkozása elé, mert bízom abban, hogy minden műgyűjtő igényeit ki tudja elégíteni ez az aukciós anyag, a 85. művészeti aukciónak a kollekciója.
Ezt mindig újra és újra elővesszük, hogy mi az, ami éppen trendi téma, és mi az, ami kevésbé, és ugye itt rengeteg olyan, például kardok, vagy akár fegyverek, vagy akár ezek az ázsiai tárgyak, azért viszonylag ezeknek szűk lehet a gyűjtői köre.
Igen, szűk a piacuk, viszont áldáz és elszánt gyűjtők vannak. Ugye én szoktam mondani, hogy egy jó árveréshez semmi más nem kell, mint két ember, aki meg akar venni egy tárgyat, és abban a pillanatban szárnyal az ár, nem kell itt, hogy 20-30-an licitáljanak rá. Ezek nagyon érdekesek, ezek a látszólag a műgyűjtés perifériáján, vagy kevésbé a fókuszában lévő tárgyegyüttesek, mert ugyanakkor akik gyűjtik, azok pedig pont azért, mert kevés van a piacon, pont azért, mert nincs elárasztva, mert nem olyan, mint a festészet például. Igen. Éppen ezért, ha egy jó darab felbukkan, vagy egy komoly darab felbukkan, akkor itt mindenki ott van. Ott van az 5-6-8 ember.
És fiatalabbak között is van, akik így ilyen típusú tárgyakat gyűjtenek, mert azért ehhez kell háttértudás, itt el kell mélyülni. Talán a festmények esetében ez nem mindig annyira szükséges, de azért a műtárgyaknál meg.
A műtárgyaknál látom a leginkább a fiatalokat. Nagyon érdekes, nagyon, hogy itt
nagyon
látom,
örömteli hír.
De a modernnél. Uh-huh. Tehát a fiatalok elsősorban nem a 19. század, vagy a századforduló, 19-20. század fordulójának stílusai gyűjtik, hanem sokkal inkább a modernet, kezdve az Art Deco-tól, uh-huh. és az Art Deco-tól fölfelé például az egyik legjelentősebb gyűjtői csoportja annak a modern kerámiának, ami Gádor István, Gorka Géza, Gorka Lívia nevével, Simo Ágoston nevével fémjelezhető, és egy nagyon-nagyon szofisztikált gyűjtői kör, mert ezek a modern lakások lakberendezési tárgyaivá válnak. Tehát ezek olyan értelemben lesznek egy gyűjtemény részei, hogy ezzel együtt élnek, és ez a fajta modernizmus sokkal inkább illeszthető a mai modern lakáskultúrába, igen. mint mondjuk a korábbi polgári hagyományú lakáskultúrába, ott valószínűleg a szecessziós zsolnai vázák, vagy a Biedermeier, vagy a historizáló uh-huh. dolgok jobban megférnek, de hát azért abból is gazdag választék van.
Igen, nagyon szép dolgok vannak itt. Sajnos viszont a műsoridőnk vége szakadt itt tulajdonképpen, úgyhogy bekerekesszük ezt a beszélgetést, de azért ismételjük meg az interjú elején elhangzott kiállítás részleteit, hogy azért a hallgatók ne felejtsenek el elmenni rá. Egy érem művészeti kiállításról van szó, de elsősorban arról szól a kiállítás, hogy hogyan készültek ezek az érmek,
és
ezeket
mivel?
Ezeket az eszközöket mutatja be a kiállítás, az a cím, hogy reprezentáció és technológia, a Magyar Nemzeti Múzeum és a BÁV közös kiállítása ez, ami a Nemzeti Múzeumban látogatható, és akkor a másik témánk pedig a BÁV tavaszi aukciója volt, amit megismételjük, hogy mikor lesz, május 20-tól 21-én a MOM kulturális központban 6 órakor lesz.
Így van, és előtte a kiállítás pedig a BÁV Árt aukciós házában Szent István körúton tekinthető meg május 10-e és 18-a között.
Köszönöm szépen. Fertőszögi Péterrel beszélgettem, a BÁV Árt aukciós ház művészeti igazgatójával, és köszönöm szépen neked, Péter, a beszélgetést.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Ezúttal is a hallgatóknak megint köszönöm szépen a figyelmet. A mikrofon másik végén Gereben Kata volt, a műsort pedig vasárnap 15:35-kor fogjuk ismételni.